21. Autóval elindultam a tengerre. Zita kislányom és Vinus is velem voltak. Az új világos türke Fiat 1100-assal mentünk. Útunk első része kellemesen telt el, mert a vajdasági síkságon keresztül vezetett. Zitát a hátsó ülésre ültettem, hogy kényelmesen játszhasson a Barbie babákkal. Nem sokára a hegylábához értünk. Tudtam, hogy egy veszélyes útszakasz következik. Az út egy keskeny, hegyszoroson keresztül falut érintve emelkedik 2000 méter magasságba. Azt is tudtam, hogy a falut gond nélkül el lehet érni. A veszélyes rész magában a faluban van. Amikor legutóbb erre jártam autóval, kis hián összeütköztem egy teherautóval. Egy keskeny kőhíd és egy 90 fokos, nem belátható kanyar okoz gondot. Ott már annyi összeütközés történt, hogy a helybeliek, amikor szép az idő, kiülnek az odakészített padokra és figyelik a közlekedést. Naponta történnek szerencsétlenségek. Ezt én mind tudtam, mert már jártam ezen az úton. Azt a járművet, amely a hegyről lefelé igyekszik, előnyben kell részesíteni, azzal szemben, amelyik a hegy aljából indul felfelé. A legbiztosabb azonban, ha a sofőr megáll. Rendes, tiszta kávézók vannak a terméskőből épült vendéglőkben. Ott meg lehet inni egy kávét, megpihenni, majd amikor tiszta az út, tovább indulni. Nekünk ez alkalommal szerencsénk volt, senki sem jött szembe az úton. Minden esetre én félreálltam az autóval, és gyalog mentem a hídhoz. Amikor megbizonyosodtam róla, hogy semmilyen jármű nem jön velünk szembe, tovább hajtottam. Az autó jól bírta az emelkedőt. Tudtam, hogy még hosszú út áll előttünk, mire felérünk a 2000 méter magas hegytetőre. Emellett még csak ezután jött az út rosszabbik része. Tele van kavicsos szakasszal és kőgörgetteggel. Hát ilyenek a boszniai hegyek, gondoltam magamban. Zitának már elege lett az utazásból, unatkozott. A babázás már nem kötötte le. Úgy döntöttem, hogy megállunk egy útszéli gyümölcsárusnál. Még jó, hogy idejében eszembe jutott, mert a hegység magasabb részein nincsenek gyümölcsösök. Körtét, almát és szőlőt vettünk. Rövid ideig tartózkodtunk ott, mert Zita panaszkodni kezdett, hogy fázik. Nem is csoda, hisz a messzi hegycsúcson már havas sziklák is látszottak. Az útnak ezen a részén lassabban haladtunk. A betonutat sok helyen kavicssal szórt rész váltotta fel. Szokatlan ugyan, de nyár közepén be kellett kapcsolnom a fűtést. Zita végre elaludt a hátsó ülésen, Vinus pedig gyönyörködött a havas tájban. Felértünk a hegyoromra. Egy egyenes útszakasz következett. Utána az út völgybe vezetett, ahol már a tenger kék lett. De előbb le kellett jutnunk a sziklás meredek szírt oldalán. 180 fokos kanyarok vártak rám. Amikor legutóbb erre jártam, elfelejtettem megszámolni, hány is van belőlük. Láttam, hogy Vinus aggódik, fél. Feladatot adtam neki. Számolja meg, hány kanyar van a hágó aljáig. Gondoltam, míg számolással van elfoglalva, nem lesz ideje félni. Néhol olyan rövid és meredek volt az út a két kanyar között, hogy nagyon oda kellett figyelni a vezetésre, de gondolom Vinusnak is a számolásra. Az idősebb autósoktól egy jó tanácsot hallottam. A lefelé vezető úton olyan sebességgel kell vezetni az autót, mint amilyen sebesen lehet kapaszkodni felfelé. Ezt a tanácsot mindig és most is betartottam. Zita még aludt, de engem két dolog aggasztott. Az egyik, hogy nem látszik még a tenger. Csak egy fehéren hömpölygő ködfelhő gomolygott azon a helyen, ahol a partnak kellett volna lennie. A másik dolog pedig az, hogy ereszkedtünk lefelé, a hegyoldal egyre vörösebb lett. A meredély úgy nézett ki, mint egy felszíni rézbánya. Vinus ezt nem vette észre, mert lekötötte a számlálás. Már a 37. kanyarnál voltunk, és még nem értünk le. Végre eljött az utolsó kanyar is, a 42. Leértünk. Engem még mindig izgatott az a két dolog, Zitát is felébresztettük. Az első szavai azok voltak, hol a tenger, hol a tenger, kérdezte. Ott, mondtam, és a ködfelhő alatti nagy víztömegre mutattam. Szerencsére a parti homok nem volt annyira vörös. Elindultunk a tengerparton szállás után nézni. Tudtam, hogy nyugat irányába kell menni. Ott vannak a lagunákban a vendégházak. Ahogy közeledtünk az öböl felé, a köd is felszállt, a homoknak is szürkés színe lett. Emberek és épületek közé érkeztünk. A turisták nagy része fürdőruhában sétált, labdázott vagy a tengerben lubickolt, egy szóval nyaralt. A tömegben észrevettem Oliviát, aki amerikai színésznő és a legismertebb alakítása, a Dr. House 13-asa. Nos, Olivia ott állt a parton hosszú ujjú, de rövid virágmintás lengeruhában. Egy mozdulattal felemelte a szoknya alját, hogy megigazítsa keskeny fehér fürdő alsóját. Amikor közelebb értünk, észrevett minket, oda mentünk. A lánya is vele volt, a homokban játszott, magyarul beszélgettünk. Megegyeztünk, hogy majd később találkozunk, előbb a szállást kell elintéznünk. Zita mindjárt a kislányhoz térdelt a homokba, körülbelül egyidősek lehettek. Amikor indulni akartam, Zita marasztalni kezdett. Az új barátnőjével szeretett volna maradni. Maradjon csak, mondta Olivia. Itt lesz, amikor visszasétáltok. Egy magas, emeletes fehér épület állt közvetlenül a tengerparton. Felismertem az épületet, tavaly is ott étkeztünk. A földszinten a tolóablaknál kellett megbeszélni és befizetni a heti konyhapénzt. A fiatalasszony az ablak mögött elfogadta a pénzt. Amikor a pince felé indultunk, mert tavaly ott volt az étterem, a nő utánunk szólt. Az étterem most már nem a pincében van, hanem az emeleten. Elcsodálkoztam és rákérdeztem, hogy mi történt egy év alatt. Elmondta, hogy a bíróság úgy döntött, elvesztették a pört Baldóval. Akkor jutott eszembe, hogy Baldó pörösködött az étterem tulajdonosával a pincehelyiség miatt. Az egyik részt mindig ő birtokolta, de meg szerette volna kapni az egészet. Úgy látszik, sikerült neki. De nem használta. A lejáratot lelakatolták és vaspántokkal megerősítették. Úgy látszott, mintha valaki be akarta törni. Felmentünk az emeletre. A teremben kétfajta ebédlőasztal állt. Kereklapú és négyszögletes. A kerekre emlékeztem, tavaly olyanok sorakoztak a pincében. A kiszolgáló lány várt bennünket. Elmondtuk, hogy mi járatban vagyunk. Hárman fogunk itt ebédelni. Szívélyesen fogadott bennünket, és közölte az ebéd időpontját. Visszamentünk megkeresni Zitát. Ő jót játszott az új barátnőjével. Olivia ott ült egy heverőn, ugyanabban a ruhában, a gyerekek mellett, és horgolt. A saját fürdőalsóját. Egykedvűen elmagyarázta, hogy amikor levetkőzött, rászóltak, hogy túl picuri a fürdőruhája, emiatt ráhorgol a szélére még néhány sort. Zita homoktortákat készített a kislánnyal. Megkérdeztük, jön-e velünk a lakhelyünkre. Nemmel válaszolt, hisz jól érezte magát, nem akarta otthagyni a játszótársát. A lakhelyünk az ebédlőhöz viszonyítva az ellenkező irányban volt. Az épületek közvetlenül a parton álltak. A csónak és vitorlás hajó tulajdonosok odaköthették járművüket a móló széléhez. Szerencsés körülmény, hogy a földszinten kaptunk elhelyezést, így Zitával nem kellett lépcsőket mászni. Amikor benyitottunk és körülnéztünk, elégedettek lehettünk. A lakosztály egy helyiségből állt, de volt benne konyha, nappali, hálórész és fürdőszoba. A tágas nappali bútorzata minőségi, mint egy szállodában, emellett praktikus és sokoldalú. Minus a konyha rész nézte át, a gáztűzhely mellett megvolt minden, ami a reggelihez, vacsorához vagy a kávékészítéshez kellett. A fiókokban az evőeszköztől az edényeken keresztül a tálalási felszerelésig minden volt. A padlózat gyalult és lakkozott deszkákból állt. A nappali közepén a padlólécek szélei között kicsit nagyobb hézag látszott. Amikor közelebbről megnéztem, egy jókora csapóajtót fedeztem fel. Próbáltam megmozdítani, de nem lehetett. Úgy tűnt, hogy csak alulról lehetett megnyitni. A lényeg, hogy biztonságosan lehetett rajta közlekedni. Kopogtak az ajtón. Kinyitottam. Olivia, Zita és a kislány állt ott. Kellemesen meglepődtünk. Hogy találtatok ide? Hogy tudtátok, melyik lakosztályban vagyunk? Tele voltam kérdésekkel. Épp indultunk Zitáért és téged is kávéra invitálni. Kávéztál ma? Még nem, köszönöm a meghívást, mondta, és bejött a gyerekekkel. Most már más strandruhát viselt, hatalmas a rózsaszírom és lila orchidea volt a vékony, fehér lenge sejemruhára rányomtatva. A színek élénksége arra utalt, hogy kézi szitanyomás technikával készült az anyag. Ahogy lépkedett, a sejemruha lebegett és kivillant az alsója. Látván ezt rákérdeztem. Most már megvannak elégedve a fürdőruháddal? Remélem, igen. 10 sorral magasítottam. De hát mindegy. Fürödni úgyis a nudista strandra megyek, mondta és leült a nappaliban. A gyerekek otthagytak bennünket, és a hálószobában kerestek valami elfoglaltságot maguknak. Zita elővette az iPadjét, és azzal szórakoztak. Vinus megfőzte a kávét. Azt ajánlom, üljünk ki inkább a verandára, tiszta a levegő és a kilátás is gyönyörű, javasoltam. Úgy is lett. Kávézás közben előkerültek a témák a forgatásokról. Mi a tévédrámákon történt bakikról, Olivia pedig a Dr. House sorozatról beszélt. Talán a kávénk felét sem ittuk meg, amikor nagy zörgést és csattanást hallottam a nappaliból. Előbb azt hittem, hogy a gyerekek valamit lejtettek, rögtön berohantam. A nappali szoba közepén egy tenger alatt járó periszkópos tornya tört föl.